az egész. Talán nem is voltam a mocsárnál. Talán csak a fantáziám játszott velem. Igen, ám csak hogy a tetőtől talpig beborító iszap egészen másról tanúskodott. Akár csak a karmolások a képemen. Eszembe jutott a fa ágán lapuló hulla, és egyszerre megszaporáztam a szappanozást. Büntény történt a közelemben, én pedig vidáman pancsikozom, mintha minden a legnagyobb rendben volna a világon. Amikor fél óra múltán bekopogtattam Frank Huckabee szobájának ajtaján, már ismét kifogástalan gentleman voltam. Már aggódtam, hogy belefulladt a kádba, üdvözölt vigyorogva Frank. Miss Östergaard nem hagyott békén, éppen indulni akartam magáért. Az az érzésem, hogy magába esett ott a folyosón. A kanapén Linda Östergaardon kívül még egy pocakos, kecske szakállas úr és egy alacsony vietnámi férfi kuporgott. Huckabee kinyújtotta a karját, hogy bemutasson. Linda, ön már ismeri Mr. Lawrence-t. Ő Milkis professzor, ő pedig professzor Nguyen Nam Phong, Vietnámból. Kezet ráztam velük, és leroskadtam egy karos székbe. Uramisten, hol az a viszki? Kellemes aromája volt, és ami a fő jégkockákkal gazdagon megrakva. Ekkor már pontosan tudtam, mit kell csinálnom. Amikor lenyeltem az italt, és Huckabee újra töltött, valamennyien várakozva néztek rám. Kigyalogoltam a mocsár szélére, hogy megismerkedjek a norvég mocsári varangyokkal, kezdtem. Uram Isten, suttogta a lány szemrehányó tekintettel. Soha nem bocsájtom meg, hogy nem vitt magával. Na, és látta őket? Látta. Jézusom, és mit csináltak? Hát, többnyire brekegtek. Azon kívül elindultak a hold felé. Kétségbe esetten egy díszpárnára csapott. És én nem láttam. Pont ezt nem láttam. A világ legpompásabb látványát, a norvég varangyok násztáncát. Ígérje meg, hogy megmutatja, hol vannak. Ígérje meg! Megszorította a karom, olyan erővel, mintha egy vas kerítést akart volna meggörbíteni. Ígérem, mondtam habozva. Habár? Mi az a habár? Kérdezte elkomorodva. Hát, az a helyzet, hogy látta, hogy néztem ki? Na jó, beleesett a mocsárba. Mit számít egy öltöny és egy pár nyomvat cipő, ha a varangyok násztáncáról van szó? Átszellemült volt az arca, mint a Botticelli Madonnáké. Sajnos nem csak a varangyokat láttam a tóban, mondtam sietve, mielőtt még a békák és az eljövendő nagy kaland ígérete extázisba kergették volna, hanem valami mást is. Igazán? Kérdezte mérsékelt érdeklődéssel Huckabee. Micsodát? Egy vikinget. Néhány pillanatig nem történt semmi. Csak néztek a levegőbe, mintha azt mondtam volna, hogy három vak veréb is ott ugrált a mocsár partján. Egyedül Nguyen Nam Phong professzor szemében csillant némi érdeklődés. Az milyen állat? Emlős? A viking ember, mondtam. Nem hallott még a vikingekről? Sajnálkozva megrázta a fejét, és mosolygott. Milkis professzor viszont gyanakodva megtörölgette a szemüvegét. Vikinget mondott? Azt. De hiszen a vikingek kihaltak, illetve a norvégok a vikingek utódai többek között. Úgy érti, hogy egy norvég? Egy halott viking volt. Most már valamennyien gyanakodva bámultak rám. Huckabee előbb a viszkis üvegre nézett, aztán rám. Minden bizonnyal aszlatolgatta magában, nem részegségemben estem-e a mocsárba, s a közelgő delirium tremens bíztató jeleként láttam vikinget a békák között. Töviről hegyire elmeséltem nekik mindent. Amikor a faágára ültetett, elvágott torkú hullához értem, Linda elfehéredett, Milkis professzor pedig kigombolta ingén a megfelelő gombot. Jézus Mária, suttogta a lány, mint egy rémregény. Egészen biztos benne, hogy... Azt akarta kérdezni, amit már én is jó néhányszor föltettem magamnak, hogy tudniillik, nem álmodtam-e az egészet. E roppant egyszerűen meggyőződhetnek róla, mondtam. Hogyan? Kérdezte szolgálatkézzen Nguyen Nam Phong. Eljönnek velem, oda megyünk és körülnézünk. Mit szólnak hozzá? Frank Huckabee-ben feltámadt a hajdani újságíró. Úgy pattant fel, mint a gumilabda. Én benne vagyok. Én is, mondta Milkis professzor. Még úgy sem láttam Vikinget, mondta Guyenam Fong elgondolkodva. Előbb azonban fel szeretném hívni a rendőrséget. Megengedi? Felvettem a telefont, és addig nyomkodtam a fehér gombot, amíg egy álomittas hang bele nem szólt. A rendőrséget kérem, mondtam, három pásztázó tekintet keresztüzében. Maga az, kérdezte a hang, akiben a portáséra ismertem. Maga az, Mr. Lawrence. Én vagyok. Még nem tett le róla? Miről? Hát, hogy a viking miatt felriassza a zsarukat. Gulbrandsen felügyelő piszok kemény tud lenni, ha fölöslegesen felzavarják. Azért csak kapcsolja, jó? Hát, én megtehetem, de a felelősség az öné, Mr. Lawrence. Én figyelmeztettem. 5 percbe tellett, amíg végre sikerült kapcsolatba kerülnöm a rendőrséggel. Előbb ott is egy álmos portás makogott valamit, aztán fölkapcsoltak az erkölcsrendészetre, valaki részegen belevihogott a kagylóba. Pofonféle csattant, végül egy kemény férfi hang szólt bele. Mi van? Szeretnék üzenetet hagyni Gulbrandsen felügyelőnek, mondtam határozottan. Csak ugyan? Kicsoda maga? Leslie L. Lawrence vagyok, a Rozmár fogadóból. Érződött rajta, hogy keresi az angol szavakat. Megtudhatnám, mit akar tőle? Inkább neki magának mondanám el. Az a helyzet ugyanis... Rendben van, szakított félbe, nem kell üzengetnie. A felügyelő a szomszéd szobában van, ha vár 2 percet, ide hívom. Mit tehettem, vártam. Másodpercnyi pontossággal 2 perc múlva szólt bele a telefonba a felügyelő. Még a dróton át is megcsapott a hangjából áradó jeges hideg. Gudmundur Gulbrandsen, mit óhajt? Ismét bemutatkoztam, elmondtam, honnan beszélek, és hogy mit keresek egyáltalán a fogadóban. Tudok róla, mondta, maguk a természetvédők, vagy micsodák. Nem akartam magyarázkodásba fogni a konferencia célját illetően, ezért inkább ráhagytam. Nagyjából bejelentést szeretnék tenni. Tegyem. Láttam a mocsár partján a vikinget. Gratulálok, ez minden. Kötél volt a nyakám. Mint rendesen. Azzal folytották ugyanis a mocsárba. Úgy látszik, azóta sem tud megszabadulni tőle. Viseli, mint maguk a becsületrendet. Bocsánat, mondtam, az francia kitüntetés. Biztos Angliában is van valami, amit ünnepnapokon magukra vesznek, nem? Általában a nagy kabátunkat, legalábbis hideg időben. Felmordult, mint egy sebzett elefánt. Van még valami? A viking megtámadott. Hosszas csend támadt, hallottam nehézkes fújtató lélegzését. Mondja még egyszer. A viking megtámadott. Biztos benne, hogy tudja, mit beszél Mr. Lawrence. Békát akartam fogni a mocsár partján, amikor a viking rám támadt. Volt nála egy görbe rozsdás kés, egy rozsdás balta. Honnan tudja, hogy rozsdás? Megfigyeltem, emellett nyilvánvalóan a mocsár aljáról hozta magával, a vas pedig vízben rozsdásodik, sose hallott még róla. De hallottam, mondta szomorúan, remélem elvette tőle. Hát, megpróbáltam, de nem ment. A kést magával vitte a mocsárba, a baltát vagy micsodát viszont elhajította, meg kellene nézni. Most, éjszaka 3 órakor, várjon, van még valami más is. Még egy viking? Nem. A másik egy közönséges hulla. Egy hulla. Aha, és hol van? Hol lenne? Természetesen egy fán. Egy fán, egy hulla. És mit csinál? Néz lefelé, és amikor utoljára láttam, folyt a vére. Ismét szünet következett, majd amikor megszólalt, ha lehet, még jegesebb volt a hangja, mint korábban. Nézze, Mr. Lawrence, ön brit állampolgár, és én tudom, mit kíván a hagyományos norvég vendégszeretet. Ha nem tudnám, 1/2 óra múlva itt ülne a sitten, telefonbetyárkodásért, a rendőrség zaklatásáért, zsebtolvajlásért. Hogy zsebtolvajlásért? Az csak bízza ránk. Most pedig egy pillanat, felügyelő úr. Ismer egy 20 év körüli vörös hajú legényt, aki éjszaka szokott kerékpározni a mocsár körül? Ragnar Ribdalt? A régészeknél dolgozik. Mi az ördög van bele? Az ő hullája van a fán. Mielőtt megölték volna, kétszer is rám durrantott a vadászpuskájával. Most pedig jó éjszakát, én figyelmeztettem. Valamit még kiáltozott, de letettem a kagylót. Eredmény tette fel a teljesen felesleges kérdést Frank Huckabee. Egyelőre hülyének néznek, mondtam az igazságnak megfelelően. Tehát velem jönnek? 20 perc múlva úton voltunk a mocsár felé. 9. fejezet. Langyos köd ülte meg a tájat, ahogy az ingovány felé közeledtünk. Éppen ilyen idő volt, akkor is szólalt meg Nguyen Nam Phong, amikor megpillantottam a vörös sárkányt. Linda Östergaard megtorpant. Mi csodát? A vörös sárkányt. Az mi? Ó, a vörös sárkány nagyon gonosz. Forrásokban lakik, és nem ad vizet. Miatta van az aszály? Azt mondja, hogy látta? Egy ehhez hasonlóan ködös hajnalon. Éppen kígyót akartam fogni, amikor találkoztam vele. Repült, érdeklődött Huckabee. Egy rizsföld szélén gubbasztott, és alig, ha nem áldozatra várt. Ha észrevesz, megölt volna. Senkinek sem szabad élve maradni, aki megpillantja a sárkányt. Maga mégis megúszta, professzor. Túljártam az eszén. Nagy félrelibbent a köd, és én megláttam. Képzelhetik, hogy megrémültem. Fiatal ember voltam még, és egyszerre csak rájöttem, hogy ütött az utolsó órám. Erre maga. Először el akartam menekülni, aztán rájöttem, hogy hiába is futnék, utolérne. Egy sárkány elől nem lehet lelépni. Gondoltam egyet, és beleereszkedtem a csatornába, amely a rizsföldekre vezeti a vizet. Ravasz ötlet, dünnyögte Milkis professzor, már olvastam valahol. Nyilván szerzett egy bambuszcsövet, kilukta a víz felszínére, és azon szedte a levegőt. Nguyen Nam Phong megrázta a fejét. Ha lett volna bambuszcső, talán így teszek, csak hogy egy árva bambusz sem volt a közelemben. Volt viszont egy tavirózs, akkor a leveleken, mint egy-egy kocsikerék. Belereszkedtem a vízbe, és egyszerűen a fejemre húztam 2 levelet. Meddig dekkolt a vízben? Ott egy örökké valóságig. Végre, amikor megjött a hajnal, és elfújta a ködöt, a sárkány kegyeskedett elrepülni. Úgy tűnt, hogy észre se vettem. Az egyik pillanatban még ott volt, a másikban már csak hűlt helyét láttam. Kimásztam a tavirózsa levelei alól, és futottam, ahogy bírtam. Később persze senki se hitt el a történetemet. Mindenki meg volt róla győződve, hogy túl sok rizspálinkát ittam előző este. A köd egyre sűrűbb lett, mintha vietnámi rizsföldek közelében jártunk volna. Linda Östergaard közelebb húzódott hozzá. Messze van még? Felvillantottam a zseblámpám. De csak alaktalan kötfoltokat láttam gomolyogni a fényben. Mintha távolból egészen messziről közeledő gépkocsi motorzaját hallottam volna. Milkis professzor hallgatott. Nguyen Nam Phong komoran maga elé bámult, mintha vissza akarná idézni emlékezetébe azt az éjszakát, amikor a vörös sárkány ott gubbasztott a rizsföldek szélén. Linda belekapaszkodott a karomba. Egyedül Frank Huckabee lépkedett hegykén, tarkójára tolt kalapjában csípőretett kézzel. Hát, itt alig, ha fogunk vikinget látni, mondta, és csettintett a nyelvével, legfeljebb a saját árnyékunkat. Nguyen Nam Phong fölemelte a fejét. Hamarosan feloszlik a köd. Honnan veszi? Hallják? Természetesen nem hallottunk semmit. Minden erőmet megfeszítve füleltem, és közben szemrehányással halmoztam el magam, amiért évek óta nem voltam már hosszabb ideig keleten. Bezzeg távol-keleti éveim alatt meghallottam a köd hangját, és a szél zizegéséből is tudtam olvasni. A szél elkergeti a ködöt, mondta Nguyen Nam Phong. A levegő kitisztul, a köd tova száll, s alta ott marad a bűn, a vér, a halál. Tompán és baljósan csengett a hangja. Frank Huckabee meghökkenve nézett rá. Nem is tudtam, hogy ön költő, professzor. Csak idéztem egy régi konfuciánus versből. Amikor Kínában tanultam, akkor került a kezembe. Hallják? Mintha apró homokszemcsék surlottak volna egymáshoz. Az ágak halk sírásba kezdtek, és a lágy szellő megsimogatta az arcunkat. Néhány másodperc múlva úgy eltűnt a köd, mint forró kávéban a kockacukor. A fák mesztelenül, védtelenül álltak. Lombjai között furcsán elnyúló köd pamacsok úsztak a mocsár felé. Ez ellentmond a természeti törvényeknek, morogta Huckabee, és mintha egy árnyalattal sápadtabb lett volna az arca. Nézzék a ködöt! Nem a mocsár felől jön, hanem a mocsár felé húzódik vissza. Gajen nem fong, megvonta a vállát. Mit tudunk a természet törvényeiről, Mr. Huckabee, hiszen még a békák életét sem ismerjük eléggé. Hát nem, helyeselt egyre közelebb húzódva hozzám Linda. Például itt van ez a násztánc. Azt hisszük, hogy a hímek a nőstényeknek táncolnak, pedig lehet, hogy egészen más az oka. Lehet, hogy valóban a hold vonza őket. Frank Huckabee összetette a kezét, és könyörögve nézett ránk. Jézusom, csak nem azért jöttünk ide hajnalok hajnalán, hogy a norvég varangyok násztáncáról vitatkozzunk. Inkább azt mutassa meg, hol találkozott a vikinggel. Igyekeztem megtalálni az ösvényt, amely az ingovány partjához vezet. Néhány tétova lépés után rá is bukkantam. Látják? Ezen az utacskán értem a mocsár partjára. Milkis professzor megtapogatta a térdét, és fájdalmasan felsziszent. Az ördögbe is a reumám. Még csak ez hiányzott. Huckabee a hóna alá nyúlt, és intett Guyennem Fongnak, hogy segítsen. Egyesült elővel tartották, miközben rám néztek, hogy most mi legyen. A helyzetet maga Milkis professzor oldotta meg. Maguk csak menjenek, intett nagyvonalúan, és lecsusszant egy bokor mellé. Megvárom magukat. Meg fog fázni, nyugtalankodott Huckabee. Ugyan már, kedves Frank, mosolygott Milkis. Tudja, hány éjszakát töltöttem már zuhogó esőben, jeges szélben, rovarokra vagy madarakra lesve? Nekem acélból vannak a csontjaim, barátocská. Egyszerre csak az az érzésem támadt, hogy talán mégsem kellett volna magammal hoznom őket. Menjenek már az ördögbe is, elégedetlenkedett a professzor. Nézzék meg azt a vikinget, és jöjjenek vissza. Én addig majd tanulmányozom a szabad természetet. Higgyék el, nincs szebb az éjszakai erdőnél. Így gondoltam én is. Csak hogy merőben más a helyzet, ha egy halott viking is ott kószál a fák között nyakában a kötéllel, amellyel annak idején megfojtották. Előhúztam zsebemből a revolveremet, és a kezébe nyomtam. Tud vele bánni? Na ne vicceljen, mosolygott. Tengerésztiszt voltam a háborúban. Akkor fogja. Ha valami gyanúsat, menjenek már. Elindultunk az ösvényen. Néhány lépés után megszaporodtak a kötfoltok, s ahogy a talaj lágyulni kezdett a talpunk alatt, ismét beborított bennünket a pára. Valami halkan kattant a hátam mögött. Hátrafordultam. Guyennem Fong állt mögöttem hosszú pengéjű csillogó késsel. A biztonság kedvéért, mondta. Valami csobbant a mocsárban, alig néhány méternyire tőlünk. Linda a karomba markolt. Mi ez? Minden esetre megnyugtató volt, hogy Guyennem Fongnak legalább van egy kése. Én is nyugodtabbnak éreztem volna magam, ha kezemben a 38